Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kezdődik a hétvégi menetrend. Az első órában olyan témákat szedtünk csokorba, amik valamilyen módon jobbá tennék a világot. Lesz szó karbonsemleges energiaelőállításról, energiahatékonysági tervekről, illetve demofarmokról, amik megoldást jelenthetnek az elszegényedő magyarországi településeknek. Magyar sertéshús fogyasztási kampányát mutatja be az Agrár Marketing Centrum, és Debrecen polgármesterét kérdezzük óriási naperőmű parkukról, valamint a kiszáradt vekerítóról.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Nagy teljesítményű 24 megawattos naperőművet épít Debrecenben 37%-os Európai Uniós támogatással közösen az MVM, a Technológia és Ipari Minisztérium, valamint a Hajdúsági megyeszékhely. Debrecen polgármester elmondta, a beruházás révén az üvegházhatást okozó gázok mennyisége évente hozzávetőlegesen 33 ezer tonnával csökken, és az igazolhatóan karbonsemleges energiaellátás fontos szempont a betelepülő nemzetközi vállalatok részéről. Pap Lászlót Lakatos László kérdezte.
Komoly napelempark beruházás kezdődik Debrecenben, a repülőtér déli oldalán 52 hektáron épül majd meg egy hatalmas 24 megawattos naperőmű. Erre nagy szüksége van a városnak, illetve ilyen hatalmas energia igénye van a városnak?
Igen, az elmúlt években nagyon sok ipari fejlesztést hajtottunk végre. A városi parkterületeinek a nagysága az elmúlt 7 évben meg 10-szereződött, 150 hektáros nagyságrendről elértük az 1500 hektárnyi nagyságot, és ez egyértelműen azt jelzi, hogy az elektromos energia igénye, és hát általában véve az energia igénye megnövekedett a debreceni gazdaságnak. Ugyanakkor a város is növekszik, tehát nem csak az iparterületeink növekednek, hanem a város más tekintetben is növelte energia igényét. Úgyhogy mindenképpen szükség van rá, és hát ugye ma abszolút napirenden van az a kérdés, hogy a fosszilis energiákra épülő energiatermelő rendszereket hogyan lehetne kiváltani. Ha csak az orosz-ukrán konfliktusra, háborúra gondolunk, az annak következményeként megjelenő energiaáremelkedésekre, akkor feltétlenül fontos és szükséges az, hogy megtaláljuk azokat a módszereket, amelyekkel a fosszilis alapú energiákat ki tudjuk váltani, és megújuló energiaforrásra át tudunk térni. Ez az 52 hektáros fejlesztés, ez egy hármas együttműködésben valósul meg. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Villamosművek és Debrecen Önkormányzata az a három szereplő, akik részt vettek ennek a programnak az előkészítésében, és részt vesznek a megvalósításában.
És egyébként az, hogy itt megépül ez az erőmű, az azt jelenti, hogy mostantól azért garantáltan lehet kedvező áron áramhoz jutni. Ebből valahogy a városnak jut valami, tehát lesz ebből mondjuk némi kedvezmény az áram árában, vagy a haszonból fognak részesülni, vagy abból
ez
sem.
Nem így valósul meg. A város bérbe adta ezt a területet a Magyar Villamosműveknek, tehát egy bérleti díjat kap ezért a területért, ezért az 52 hektárért Debrecen önkormányzata, és az itt a naperőmű által megtermelt energia, az bekerül az MVM hálózatába, az MVM rendszerébe, és ez azt jelenti, hogy növekedik a zöld energia kvótája az MVM-nek. Ez azért fontos számunkra, mert az ipari parkjainkban is az ott beruházó vállalatok részéről nagyon komoly az igény arra, hogy kimutathatóan tudják azt deklarálni, hogy zöld energiát használnak föl. Ezen az 52 hektáros területen, hogyha számokban akarjuk érzékeltetni, hogy milyen nagyságú energiatermelés valósul meg, 15 ezer háztartás éves villamos energia szükségletét tudja kiszolgálni ez a naperempark, és 33 ezer tonnával tudjuk csökkenteni ezáltal az üvegházhatást okozó gázok mennyiségét évente. Tehát nagyon fontos az itt beruházó debreceni vállalatoknak, hogy ki tudják azt mutatni, hogy ők zöld energiát használnak föl, és mivel mivel növekszik a kvótája az MVM-nek a zöld energia vonatkozásában, ő tud egy igazolást adni az adott cégeknek arra vonatkozóan, hogy valóban zöld energiát használnak föl, hiszen nem csak itt egyébként, nem csak Debrecenben, hanem az ország más pontjain is azért jelentős naperőmű beruházások valósulnak meg. Magyarország egyébként messze túl teljesíti az EU jelenlegi átlagát a megújuló energiaforrások tekintetében, tehát az ország az nem csak a gazdasági vagy adózási környezet miatt vonzó, hanem azért is, mert az itt beruházó cégek valóban zöld energiát tudnak felhasználni a működésükhöz.
A napenergia hasznosítás mellett Debrecenben milyen egyéb klímasemleges vagy környezetileg előnyös beruházások valósultak meg?
Mindenképpen a prímet ebben a tekintetben a fotovoltaikus, tehát a napelemes megoldások viszik, illetve emellett hőszivattyú, illetve földhő, a földben rejlő energiák kinyerése jöhet még számításba. Geotermikus energia Debrecen területén kisebb mértékben hasznosítható, a mi adottságaink ebben a tekintetben nem olyan jók, még a 2000-es évek elején végeztettünk el olyan mélyfúrásokat, vizsgálatokat, amelyek alapján ezt megállapítottuk, tehát a geotermia pont Debrecen esetében nem a legideálisabb, de a napenergia és a hőszivattyús megoldásokat, azokat alkalmazzuk. 2014 óta egyébként maga az önkormányzat 29 beruházást végzett, amelynek energetikai korszerűsítés volt a célja. Több mint 7 milliárd forintot költött maga a város arra, hogy az intézményeit, nagyobb energiafogyasztó egységeit átalakítsa megújuló energiaforrás alapúra. Ennek köszönhetően az óvodáink, a bölcsődéink, általános és középiskoláink vagy egyéb intézményeink nagy része meg tudott újulni. Ez azért nagyon fontos egyébként számunkra, mert elképesztő mértékben növekednek az energiaköltségek, és minél nagyobb mértékben tudjuk ilyen kis helyi naperőművekkel kiváltani a fosszilis energiát, annál inkább fenntartható a város gazdasági értelemben is, hogyha a város egészét nézzük, közvetlen az önkormányzati intézményi működéseket és az önkormányzati vállalkozói vagyonnak a hasznosítását, ami beletartozik a tömegközlekedés, ugye villamosvonalak, trónivonalak, mint nagy fogyasztók, a vízmű, gyógyfürdőink, stb., akkor összesen előreláthatólag olyan 3,5 milliárd forinttal kerül majd többe 2023-ban a város működtetése és üzemeltetése, mint amennyibe 2022-ben került. Tehát elemi érdeke minden önkormányzatnak, hogy éljen az EU-s és kormányzati támogatásokkal, és az energetikai rendszereit állítsa át mindenképpen megújuló energiaforrás alapúra.
Ráadásul ugye a globális klímaváltozás, illetve most már Magyarországon önök aztán különösen a bőrükön érezhetik a felmelegedés, az komoly problémákat okoz, és egy legfrissebb Debrecennel kapcsolatos hír, hogy a város egyik kedvelt kirándulóhelye, a Vekeri tó, gyakorlatilag kiszáradt, egy nagy pocsolya van a helyén. A klimatikus viszonyok változása, vagy egyéb gondok miatt száradt ki ez a tó?
Nagyon fontos tudni, hogy a Vekeri tó, vagy a pancsikai tavak, a város déli délkeleti oldalán elhelyezkedő úgynevezett jóléti tavak, azok belvízgyűjtő tavak voltak. Tehát természetes vízutánpótlása ezeknek a tavaknak a belvízen kívül nem volt. Tehát amikor ezeket a 70-es években létrehozták, akkor sokkal csapadékosabb esőben, gazdagabb időszakát élte az Alföld, és nagyon nagy szükség volt arra, hogy levezessék a termőföldekről, a különböző város körüli termőterületekről a felszíni vizeket, és ezekben a tavakban gyűjtötték a belvizet. Mivel ennek természetes utánpótlása nincs, ez egy örökérvényű igazság, de ez a 70-es évek óta többször előfordult, hogy amikor szárazabb időszak van, akkor ezek a tavak kiszáradnak. Tehát látom én is a képeket, és nyilván nagyon rossz látni a kiszáradt Vekeri tó képeit, de mivel ezek belvízgyűjtő és nem természetes vízfolyással táplált tavak voltak, ezért ez óhatatlanul időközönként előfordul. De természetesen a városnak van erre stratégiája, hiszen ebben az évben el tudtunk indítani egy olyan programot, amely a 70-es évek óta vár megvalósításra. Ez az úgynevezett CIVAFA program, amely azt teszi lehetővé, hogy Debrecen, amelyik gyakorlatilag egy tócópatak, egy tócóéren kívül élő vízfolyással nem rendelkezik, élő kapcsolatot alakítson ki a keleti főcsatornán keresztül a Tiszával. Magyarul egy olyan vízgazdálkodási rendszer kiépítése zajlik jelen pillanatban, amelyik Debrecen közigazgatási területére egy 16 kilométeres új csatornaszakaszon keresztül 1000 liter per szekundumos vízhozammal behozza a Tisza vizét, és meg tudjuk teremteni annak a lehetőségét, hogy a Tócópatak teljes vízutánpótlása biztosított legyen. Ez az első üteme a CIVAKVA programnak, amely most van kivitelezés alatt, és a második ütemben pedig az Országos Vízügyi Főfelügyelősséggel együttműködve zajlik annak az ágnak a megtervezése, amelyik a ominózus Vekeri tavat, illetve a Fancsikai tavakat fogja összekötni ezzel a csatorna szakasszal, így ezeknek a vízutánpótlása is meg tud valósulni a programnak köszönhetően.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Európa akár már 2027-re digitális és elektromos lehet. Az Európai Unió célja, hogy 2030-ig csökkentse saját importfüggőségét a fosszilis energiahordozók tekintetében. A Schneider Electric 10 pontból álló cselekvési terve ezt gyorsítaná fel. Egyebek mellett energiahatékonysági ötletekkel, az ipari folyamatok megreformálásával, intelligens elektromos járműtöltőkkel, vagy éppen zöld hidrogénnel. A kőolajtól és a földgáztól való elszakadás lehetőségeiről Racek Dániellel, a francia multinacionális vállalat üzletfejlesztési igazgatójával Molnár Gábor beszélgetett.
Valóban lehet arról szó, hogy 2030 előtt is csökkentse az Európai Unió a függését a fosszilis energiahordozóktól, már ami az importot illeti?
Ugye az Európai Unió a mostani 7 éves ciklusra kidolgozott már korábban is, minden mostani szituációtól függetlenül egy úgynevezett European Green Deal tervezetet, ami arról szól, hogy a következő 7 évben hogyan mozgósítsuk a tagállamoknak a befizetett pénzeit támogatás formában vissza a piac irányába, hogy zöldítsük a gazdaságunkat, az életünket. És ez az új program, ez a Repower EU, ez pedig arról szól, hogy a jelenlegi helyzetre reagálva, hogy lehet ezt még gyorsabbá tenni. Alapvetően ez a cél. Én úgy gondolom, hogy technológiailag mindenünk megvan hozzá, innentől kezdve rajtunk múlik.
Akkor térjünk rá itt a részletekre. Van itt egy ilyen 10 pontunk, hogyha beszélhetünk erről. Mik ennek a legsarkallatosabb pontjai? Kezdjük szerintem az energiahatékonyság növelésével. Hogyan lehet ezt megvalósítani?
Az egész kérdést két nagy csoportba osztanám szét. Az egyik az abszolút, amit ön is mondott, az energiahatékonyság, és mindig lehetünk hatékonyabbak. A másik pedig a beruházások, hogy tudjuk kiváltani az energia szükségletünket helyi energiatermelésre. Ja, az ilyen általánosságban elmondható, hogy mindkét esetben van egy gazdasági érdek is, és van egy környezeti terheléses mutató is. A villamos energia felhasználásnál tipikusan azt lehet mondani, hogy az átviteli hálózata még egy fogyasztóhoz eljut egy adott egységnyi energia, közben a 66%-át elveszíti az átviteli kábeleken. Magyarán egy erőműben háromszor annyi energiát kell megtermelni, mint amennyire valójában szükségünk van. Így beszélhetünk arról, igen, hogy energiatékosságon mennyit tudunk fogni, de valójában egy hármas szorzót azt mindig tegyünk ehhez hozzá, mert a környezeti hatások az háromszorosan pozitív hatással rendelkeznek. És hogy az energiahatékonyságra egy picit rátérjek, ugye nekem a szüleim építészmérnökök, én is ebben a világban nőttem fel, nagyjából megvan az a sarokszám, hogy Magyarországra fókuszálva, Magyarországon évi 40 ezer lakás házat kell építenünk ahhoz, hogy 25 év alatt megújítsuk az ingatlan állományt. Ebből következik az, hogy most ugye az építőipar körülbelül a legutolsó számok alapján azt hiszem 20 ezer alatt van, magyarán 50 év alatt tudnánk megújítani az ingatlanjainkat, ami ugye évi 2%-ról beszélgetünk, tehát egyértelmű az, hogy ha változást akarunk, akkor a meglévő infrastruktúrával kell foglalkoznunk, ami pedig Európai Uniós szinten is a károsanyag kibocsátás 40%-áért felel. A szabványok is ezt mondják ki, illetve mi tapasztalati alapon is tudjuk azt mondani, hogy a jelenleg tervezett és megépített épületekhez képest, hogyha foglalkozunk azzal, hogy hogyan tudunk kevesebb energiát felhasználni, anélkül, hogy csökkentenénk a felhasználó élményt, vagy akár a gyártási folyamatokat, körülbelül 30%-kal kevesebb energiával ugyanazt meg lehetne valósítani, és érdekes módon ez pár extra információ, mint hőmérséklet, hőmennyiség, nyitásérzékelő, jelenlétérzékelőknek a rendszerbe való integrálásával, ez megoldható. Ugye ezzel foglalkozni kell, ez úgynevezett épületautomatizálási rendszereknek a kialakítása elsősorban. 2025-től például kötelező lesz, minden kereskedelmi épületnél lesz. És ha át akarunk térni arra, hogy decentralizált erőművek, erről mi itt a Schneider Electricen belül is nagyon sokat foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és körülbelül az iparágban egy egy ilyen elfogadott gondolkodásmód, hogy ezek a smart city vagy energiaközösségek, amivel egyébként az Európai Unió és a TIM is foglalkozik, illetve ilyen pilot támogatások is vannak erre alakítva, hogy ezek hogy fognak működni. És körülbelül ezt inkább úgy kell elképzelni, hogy nem egy épületen akarjuk megoldani az energia kérdést és a decentralizált energiatermelést, hanem épületek csoportján. A különböző épületek különböző adottságokkal rendelkeznek, különböző petőfelületekkel, különböző kihasználtsággal, energiaigényel, alkalmazás technikával, és inkább úgy kell ebben gondolkodni, hogy hogyan tudnak az egymás mellett lévő épületek segíteni egymásnak. Körülbelül az internethez tudnám egy picit hasonlítani.
Ami engem nagyon érdekel, vagy ami nagyon izgatja az én fantáziámat, az ez az intelligens elektromos töltő, ez mitől intelligens?
Ugyanúgy, ahogy az épületautomatizálásnál mondtam, hogy néhány plusz információval egy sokkal optimálisabb működésre tudjuk az épületet bírni, hogyha oda figyelünk rá és foglalkozunk. A villamos energiánál ugyanerről van szó, hogy valójában, hogyha tudjuk azt, és előre tudjuk jelezni a különböző fogyasztóknak, hogy milyen fogyasztási igényei vannak, a következő időszakban, illetve a különböző tárolástechnikai eszközök, amik ugye mostanában kezdenek bejönni a piacra, illetve lokális energiatermelő eszközökből mind-mind kapunk információt, hogy te mit fogsz csinálni, mennyire vagy feltöltve, ha szükségem van tőled energiára, akkor mennyit tudsz adni, akkor valójában az energiahálózatunknak a fluktuáló teljesítményigényét, hogy éppen egy adott pillanatban mennyire van szükségünk, azt csökkenteni tudjuk, és ezzel sokkal kiszámíthatóbbá tudjuk tenni a hálózatot, mind a mellett ugye kevesebb energiát kell az adott pillanatban megtermelni.
A zöld hidrogénről és a biogázról ejtsünk néhány szót. Milyen szerep juthat ezeknek a céloknak a megvalósításában ennek a két energiaforrásnak?
Ahhoz, hogy az energiahálózatnak a jelenlegi kihívásait meg tudjuk oldani, ahhoz nem elég egy eszközre építeni. Mert ez ugyanaz, mint a befektetéseknél, hogy azért a rizikót azt csökkenteni akarjuk azzal, hogy több lábra állunk. És az elektromos autók, illetve akkumulátor technológiás tárolás technika az abszolút még fejlődő piac, látjuk benne a potenciált, de emellé még azért plusz különböző országoknak, meg különböző területeknek nekünk is más adottságai vannak. A zöld hidrogén az tipikusan egy olyan technológia, ahol a megújuló energiákból származó többlet energiát bármikor szépen be tudjuk forgatni abba, hogy most hidrogént állítunk elő vízből, amit a későbbiekben vissza lehet, ha fordítani elektromos áramra vagy autóhajtásra. És ugyanez igaz a biogáznál, és a biogáz viszont ilyen szempontból egy jóval kiszámíthatóbb működés, energiatermelést tud adni. De igazából ennek a háromnak, illetve még egyéb eszközöknek a kombinációjából kell ezt megoldanunk.
Az elmúlt percekben Racsek Dánielt, a francia multinacionális vállalat üzletfejlesztési igazgatóját, Molnár Gábor kérdezte. És ennyi fért a hétvégi menetrend első fél órájába, de ne menjenek messze, a hírek után folytatódik a műsor egészen 11 óráig. Várja önöket a műsorvezető Somodi Evelin.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.